A prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott igeszakasz mellett a Lukács evangéliuma 23. fejezetének 39. versétől a 42. verséig olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrúgta, ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Amen. Kedves testvérek, a nagypéntek ünnepe azok számára a legnagyobb ünnep, akik átéltek már az életükben vereségeket. Azt gondolnánk, hogy ilyen értelemben a magyarok számára a legnagyobb ünnep kéne, hogy legyen, és bizonyára van bennünk ehhez érzék és hajlandóság, különösen bennünk magyar protestánsokban, magyar reformátusokban legkiváltképpen. Jó ez a nap, hogyha ezt meg tudjuk ünnepelni és át tudjuk élni, és a magunk mélységeit, nyomorúságait, vereségeit ilyenkor újra fel tudjuk idézni. Nem azért, hogy keseregjünk és keseregjünk miatta, és csak szomorkodjunk miatta, hanem azért, mert a nagypéntek annak a csodálatos hitnek az ünnepe, amely a vereséget azt nem feltétlenül bukásnak tekinti, hanem azt mondja a végén, az ünnep végén, amely húsvétban teljesedik majd ki, hogy a legnagyobb vereség lehet a legnagyobb győzelemnek a kezdete, oka és alapja. Bár csak így tudnánk tekinteni a magunk életének a veszteségeire, vagy akár a nemzeti vereségeinkre, hogy éppen abból származhat Isten kegyelméből valami nagyon-nagyon jó. Jézus sorsa ezen a nagy héten drámai módon alakult, és talán a vereségek közül a legrosszabb az, amelyik ilyen hirtelen jön. Amikor világvasárnap bevonul Jeruzsálemben, akkor még mindenki csodálatos reménységeket táplál, gondolom a tanítványok legkiváltképpen, amikor hallják a tömegnek a kiáltását Hozsánna a Dávid fiának, amikor látják Jézusnak a szándékát, hogy beteljesíti a proféciákat, hogy elfogadja a Messiásnak kijáró üdvözletet, tiszteletet és az ahhoz kapcsolódó szimbólumokat, amit a szamárháton való bevonulást, a leterített ruhákat és az ágakat. És ettől kezdve pedig egyre szomorúbb és szomorúbb események történnek. Napról napra, hirtelen. Az utolsó vacsorát körüllengi az árulásnak a sötétsége és fájdalma, aztán következik a tanítványok csúfos megfutamodása, egy gyalázatos, igazságtalan bírósági ítélkezés, hamis tanúkat állítva, aztán megköbdösik, és átadják a helytartónak. Ott aztán értenek hozzá, hogyan kell megalázni és kínozni az embereket. Jézussal is ez történik. De a testi kínoknál is fájdalmasabb az, talán ahogy a tömeg kiáltja Barabás nevét, amikor felteszi Pilátus a kérdést, hogy hát melyiket bocsássam el. És végig kell vinnie a keresztet, igaz, azt már nem bírja egyedül, hanem csak segítséggel, egészen a Golgotáig, és ott átfúrják a kezeit és lábait, ahogy énekeltük, és átszögezik azt, és így feszítik keresztre. De a legnagyobb mélység talán a történet vége felé az, amikor azt olvassuk szűkszavú tudósításként Mátétól, hogy két rabló közé feszítették meg. Még csak azt sem mondhatták a követői, hogy legalább egy olyan méltó és magasztos szenvedés és halál lett az osztály része, ami legalább megillette volna ezt az ártatlan és sokak által szeretett és tisztelt embert, de nem, hanem még erről is gondoskodtak, hogy rablók közé kerüljön. Hogy azok közé, akik tényleg megérdemelték a büntetésüket, akikre tényleg csak megvetéssel tekintettek a többiek, azok közé tették, és ezzel is kifejezték, hogy Jézus se különb, mint ez a két lator, mint ez a két gonosztevő. De mégis a legnagyobb mélységekben születhet meg a legnagyobb győzelem. És amit az emberek nem gondolnának, hogy mit is tesznek, az évek során, meg az évezredek során még inkább egy mély szimbólummá, üzenetté válik, amely sokunk számára jelenthet éppen így vigasztalást, és éppen az Isten akaratának a beteljesedését és győzelmét. Mert milyen mély értelmű cselekedet volt ez, amitől nem is tudtak azok, akik kitervelték, hogy Jézust két rabló közé feszítik keresztre. Hogy ott szenved velük együtt. Hogy mennyire árulkodó jelképe ez, ami az egész sorsunknak, az egész emberiség történetének a Biblia szerint. Mert Jézus valóban a rablók közé jött. Mert hogyha átgondoljuk a történetet a kezdetektől fogva, akkor ezt kell látnunk, hogy igen, az emberiség rablóvá lett. Ez a mi mélységes tragédiánknak a gyökere és az oka. Ott az idők mélyén, a lelkünk mélyén, amiről nem is tudunk, hiszen oly sok mindenről nem tudunk, mi van ott a lelkünk mélyén. De ott van ez, ott kell ennek lennie. Ez a rablóság, ez a döntés, amit egyszer meghoztunk, mint emberiség. Hogy kaptunk Istentől egy ajándékot, mint egy postás kap egy nagy értékű csomagot, amiben pénz van például, és azt el kell vinnie valakinek. És időközben elkezd gondolkozni, hogy mi lenne, hogyha ezt megtartanám? Mi lenne, hogyha ezt a magam céljaira fordítanám? Milyen nagy lehetőséget kaptam én ezzel? És aztán a gondolat tetté válik, és elropja azt a pénzt, és elmenekül. Hogy ismerünk politikusokat, akik ezt teszik a rájuk bízott pénzzel. Hogy szétosztják maguk meg a barátaik között, és azt gondolják, hogy ez így helyes, mert nekik ez így egy lehetőséget jelent, és ők is akarnak élni. Ha már nem korábban születtek néhány évvel, és nem voltak igazán jókor, jó helyen, legalább ezt a kicsit, ezt tudják megforgatni a maguk céljaira. De mi mindannyian ilyenek vagyunk. Isten nekünk ajándékozta ezt a lehetőséget az életre, ami tényleg csodálatos lehetőség, tényleg rengeteg kincsel és ajándékkal van körülvéve, és a tálcán kínálja nekünk, és ezt megkívántuk, és a magunk javára akartuk fordítani. És ez azt jelenti, hogy Istentől elfordulunk tőle, elrejtőzünk a rablott kincsekkel, a rablott szabadságunkkal, az élet rablott lehetőségeivel, az erőnkkel, az értelmünkkel, és elkezdjük formálni a magunk terveit. Isten nélkül. Akár ő, az ő ellenére is, de mindenképpen őt kifelejtve és kihagyva belőle, elrejtőzve ő előle. Így kezdődik a Biblia. Az ember elrejtőzik a bűneset után Isten elől. És most itt vannak ezek a rablók, jobbról és balról, akik képviselnek bennünket. Képviselik a mi rabló voltunkat, ami titkos szándékainkat, amivel megraboltuk Istennek a dicsőségét, amikor ellene mondtunk az ő terveinek, az ő akaratának, amikor a magunk feje után mentünk, újra és újra. És itt a két rabló közül az egyikben, ahogy Lukács evangélista följegyzi, valami megszólal. Megszólal a lelkiismeretében, ami mindenkiben ott van, és előbb vagy utóbb mindenképpen meg fog szólalni. Ennek már itt az utolsó perceiben, az utolsó óráiban megnyílt a szeme arra a valóságra, amely körülveszés, amely aztán majd a maga szigorával még inkább el fogja borítani, mert odaállt majd mindent tisztán fogunk látni. Ott már nem lesz ügyeskedés és hazudozás, mert magunk előtt kell majd számot adni arról, hogy mit is tettünk és hogyan is éltünk. És azt mondja ez a szerencsétlen, hogy minket méltán sújt az ítélet. Mi a tetteink méltó büntetését kapjuk. Ez a kárhozat maga. Amikor rá döbbensz erre, hogy méltó az, amiben benne vagy. Méltán kapod ezt. Mert tényleg megraboltad az Istent. Mert tényleg másképpen is élhettél volna. És az sokkal, de sokkal jobb lett volna, hogyha másképpen teszed. Amikor tényleg megvilágosodik mindaz, ami lehetett volna, és szembeáll azzal, ami történt, és amikor ezen kezdesz el gondolkodni és rágódni, amikor azt mondod magadban, mert ezt kell mondanod magadra, hogy méltán sújt az ítélet, akkor kerültél a kárhozatba. És hogyha ez örökké tart, az egy félelmetes lehetőség. Félelmetes még belegondolni is, hogy mi lenne, hogyha ez a szenvedés, ez az önvád, ez a marcangolás, ez egy örökké valóságon át kínozna bennünket, az elszalasztott, az elrontott életünk, az elszalasztott lehetőségeink miatt. És itt van a verességben a győzelemnek a lehetősége, hogy ők nem egyedül kínlódnak ott a kereszten, ezek a rablók, hanem ott van közöttük Jézus. Egészen közel van hozzájuk. És meg lehet őt szólítani. És az egyik meg is teszi. Azt mondja, Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz királyságodba. Ha valamikor bajba kerülünk, akkor jó, ha fel tudunk hívni valakit, aki segíteni tud rajtunk, és milyen jó, hogyha annak a telefonszáma nem egy titkos telefonszám, amit szoktunk mi is tenni, hogy akárki ne hívjon bennünket, csak némelyeknek adjuk meg a telefonszámunkat. De mi van akkor, hogyha tényleg valakinek nagy szüksége lenne ránk, és megpróbálna megkeresni, és nem találna? És ez a csodálatos ebben a történetben, hogy Jézus annyira közel van hozzá, hogy még a nevét is tudja, és megszólíthatja ez a gonosztevő is. Hogy Jézusnak a neve az nem egy titkos név. Hogy ez a hívás, amikor őt meghívjuk magunkhoz, ez mindenki számára lehetőség, egy könnyű lehetőség. Csak ennyit kell mondanunk, hogy Jézus, Jézus, emlékezzél meg róla. Jézus, segíts nekem. Jézus, ne hagyj engem egyedül. Jézus, hozzád viszem a terheimet, az értetlenségemet, az önvádamat és az Isten ellenes haragomat. Jézus, segíts rajta. És Jézus meghallja ezt a hívást, mert közel van, mert ott van mellette. Mert nem messze van tőle, hogy el se jut hozzá talán a mi hangunk, hanem ott van mellette éppen. Olyan ez, mint amikor az egyik anyuka mondta, akkor kérdezték tőle, hogy hát miért virasztotta a beteg gyereke ágya mellett, most napokon keresztül, akkor azt mondta, hogy ha hív, akkor ott akarok lenni mellette. És így van itt Jézus a kereszten, hogy ha hív valaki, akkor ott akarok lenni mellette. Akkor ott akarok lenni, hogy meghalljam a hívását, és hogy érezze, hogy közel vagyok hozzá. Érezze, hogy segíteni akarok neki. És Jézus mellett lenni tényleg jó. Még a kereszten is jó mellette lenni. Nem olyan ő, mint sok híres ember, Mikszáth Kálmán szerint az írók különösen is ilyenek, mint a havasi kürt, mondja, mert csak messziről jó hallgatni őket. Hát Jézus nem ilyen. Őt nem csak messziről jó hallgatni, hanem ha közel mész hozzá, akkor még jobb. És hogyha meg tudod szólítani, még hogyha a szenvedés szögei vernek is át, akkor a legjobb. Jézus, segíts rajtam, emlékezzél meg róla. És Jézus ott van mellettük, velük együtt. Milyen szép, milyen győztes, milyen diadalmas kép ez a mi számunkra, hogy Istennek sikerült eljönni erre a világra, és közel kerülni az emberekhez. Áttörni a félelemnek és az önvádnak a falát, legalább az egyiknél, és nem hiába végezte ezt a szolgálatot. Ott van egy ember, aki megszólíthatja őt, aki hozzáfordulhat könyörületért, segítségért, és Jézus segíteni is tud neki. Milyen szép ennek a Latornak a kérése éppen ebben a pillanatban, amikor mindenki azt látja, hogy Jézus nem sokára elmegy, hogy itt hagyja ezt a világot, hogy elmegy a minden élők útján, visszamegy az atyához, hogy itt hagy bennünket. És ez az ember azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Ő Jézus nem úgy látja, mint aki megy, hanem úgy látja, mint aki jön. Úgy látja, mint aki győztes. Nem úgy, akit megvertek, és aztán elkullog, kiűzik ebből a világból, ami az övé lett volna, de aztán visszavették, és visszaverték az ő igényét erre a földre, hanem úgy néz rá, mint aki győzött, és aki visszajön, aki majd eljön. Hát ez a hitnek a látása. Ez a csodálatos keresztény hit, amelyik a vereségben éppen a győzelmet tudja meglátni. Vereségben nem a bukást látja, hanem a lehetőséget, az Istennek a nagy tervét és ajándékát. Mindig csodálom és vagy örömmel és borzongással tölt el a keresztény hitnek ez a csodája és a titka, amely éppen nagypénteken a legvilágosabb számomra, hogy olyan hitünk van, amelyik ezt a legnagyobb vereséget is győzelemnek képes látni. És bár csak meg tudnám ezt mutatni nektek, hogy ez tényleg így lehetséges. Így láthatjuk az életünket. Láthatjuk a világ sorsát, és a magunk sorsát is. Hogy éppen a legnagyobb mélységben kezdődik valami új, és a legnagyobb győzelem születik ott meg. És ennek a rablónak a szavában éppen ez a keresztény hit villan fel elsőképpen, amikor azt mondja, hogy ha mindenki úgy látja, hogy te vereséget szenvedted, és te elmész, én úgy látom, hogy te nem sokára jössz. És ha jössz, akkor majd emlékezzél meg róla. Addig, amíg emlékeznek ránk, addig valami még van itt belőlünk. De tudjuk, hogy egyszer majd mindenki elfogy, és már senki sem fog emlékezni. De ha Jézus emlékszik ránk, akkor olyas valaki emlékszik ránk, aki nem fogy el, aki nem múlik el. És olyas valaki emlékszik ránk, aki nem csak az életünkből részleteket tud, hanem mindent ismer. Aki ismeri minden porcikánkat, minden gondolatunkat, minden vágyunkat, minden tervünket. Ha ő emlékszik ránk, akkor nem múlunk el soha. Akkor tényleg ő benne örökké élünk, és ő általa bármikor újra testet ölthetünk, és újra együtt lehetünk. Emlékezzél rám. És Jézus azt mondja, jó, emlékezni fogok rád. És még ma velem leszel a paradicsomban. Felvette a barátai közé, nem a naptárába írta be, mint egy névjegyet, hanem az övéi közé fogadta, akikre emlékezni fog. Akiket nem hagyja, hogy elmúljanak nyomtalanul, akiket újra magával hoz majd az ő királyságába, az ő hatalma alapján és az ő ígérete szerint. Amikor majd nem csak a hitben látjuk az ő vereségét, a világ megmentő, a világot megmentő győzelemnek, hanem minden szem meglátja majd. Addig is mi legyünk azok, akik a hitünkben már most így látjuk. Amen.